Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlava Erihárd. Az Aréna ma esti vendége Márta Imre, a Magyar Villamosművek vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hírek szerint az ELMI után az EON áramszolgáltató érdekeltségeiben is tulajdont szereznének. Miért?
Tavaly év folyamán írtunk alá egy megállapodást az EON német vezetőjével, ami arról szólt, hogy ők hajlandóak minket beengedni az itteni három áramszolgáltatójukba. Ugye ezt a lábát az MVM 95-be vesztette el a privatizáció során, és ez sajnos egy olyan üzletág, amit nem lehet pótolni. Ezt a kis és középfeszültségű vezetékeket, amik a lakásokba, utcákba futnak, ezeket nem lehet még egyszer kiépíteni teljesen természetes módon. Ergo ezt vagy visszavásárolni lehet, vagy soha nem lesz meg. És az MVM-nek sok mindene van, termelés, szállítás, kereskedelem, de ilyen kis kereskedő cége és kis hálózatos cége nincsen. Ez nekünk nagyon fontos, mert ez áll kapcsolatban a fogyasztókkal. A fogyasztók az EON-t ismerik, az ELMÜ-t ismerik, az EMÁS-t ismerik, ugye akiktől veszik az áramot. Rajtuk keresztül tudunk közelebb kerülni az igazi fogyasztókhoz, ezért szeretnénk legalább részben ezeket a cégeket visszavásárolni. Nem utolsó sorban, az elmúlt 15 év alatt azt láttuk, hogy az ő nyereségük messze meghaladja az iparági átlagot, tehát nekünk ez egy komoly pénzügyi befektetés is.
Milyen konstrukcióba szállnának be az EON szolgáltatóiba?
A megállapodás, amit kötöttünk az EON-nal, egyelőre kisebbségi részesedésről szól. Most folynak az átvilágítások. Ugye azt tudni kell, hogy az ELMÜ-ben és az EMÁS-ban az MVM már kisebbségi tulajdonos. Ezt a tőzsdén, illetve kisebb cégektől vásároltuk össze. Azt gondolom, hogy egyelőre egy ilyen kisebbségi pakettet célzunk meg. Utána majd az EON stratégiától is függ, hogy mennyire akarják az MVM-et beengedni, mert hiszen az MVM az nem más, mint a magyar állam meghosszabbított keze. Én eddig úgy vettem észre, hogy ők ennek örülnek, ennek a fejleménynek.
Milyen konstrukcióba gondolják ezt? Egyszerű vásárlással? Tehát egyszerűen pénzért szereznének tulajdonrészt, vagy adnának valami mást is pénzen kívül cserébe?
Szó van arról, hogy bizonyos vagyonelemeket cserélnénk erre a részesedésre. Ugye az MVM-nek vannak olyan kisebbségi erőművi részesedései, Dunamenti erőműve például, vagy egyéb más erőművekbe, amelyek az EON portfóliójába esetleg illeszthetők. Ezekről folynak a tárgyalások, illetve az értékelések, de nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy komoly rész az készpénzzel lesz kiegyenlítve. Hála Istennek az MVM 2009-ben egy rekordévet zárt, 50 milliárd forintot meg fogja haladni az adózott eredményünk, ami az MVM csoport történelmében egy rekordnak tekinthető, úgyhogy én azt remélem, hogy ebből azért futja majd ilyen vásárlásokra is.
Hol tartanak a tárgyalások?
A tárgyalások ütemszerűen haladnak, ahogy ez a szerződés is rögzíti. Én most úgy várom, hogy nyáron, tehát idén nyáron már megköthetőek lesznek a megállapodások.
Miért most került ez napirendre? Ugye az EU-ban történő tulajdonszerzés és az ELMÜ EMÁS-ban történő tulajdonszerzés sem volt nagyon régen, néhány évvel ezelőtt. Miért mostanában került ez napirendre?
Azt gondolom, hogy az MVM stratégiája ugye folyamatosan változott az elmúlt évek alatt, és valamikor egy olyan 3-4 évvel ezelőtt került be a mi stratégiánkba az, hogy vissza az áramszolgáltatókba és vissza a végfogyasztói szegmensbe. Tehát egyrészt az MVM stratégiája miatt került erre most sor. A másik pedig az, hogy ezek a külföldi befektetők most jöttek rá arra, hogy nekik sem rossz, hogyha kooperálnak velünk. Szóval azért az MVM is egy óriási szakmakultúra, és ezek a külföldi befektetők is egy nagyon komoly szakmakultúrát képviselnek. Tehát természetesen az ő magyarországi jelenlétük, azt nem lehet kizárólag negatívumokkal lefesteni, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitívum volt ebben. De ők is rájöttek arra, hogy egy helyi partnerrel, pláne hogyha az egy állami cég, talán többre jutnak, és ezt a környező országok tapasztalatai is bebizonyítják. Nagyon sok európai ország úgy privatizált, vagy úgy adott el részesedéseket, hogy a többséget, vagy egy nagyon jelentős részt megtartott magának. És az elmúlt 10-15 év az bizonyítja, különösen a liberalizáció bevezetése óta, hogy ez a konstrukció jobb, mint a teljes privatizáció.
Itt ugye kisebbségi üzletrészekről van szó, legalábbis egyenlőre ugye így fogalmazott, tehát a fogyasztók változatlanul az ELMÜ-vel, az EMÁS-szal, illetve az EON szolgáltatóival lesznek kapcsolatban. Milyen előnyöket vár az MVM, hogyha ezt stratégiai kérdésként kezeli?
Mi ezeket a részesedéseket föl fogjuk arra használni, hogy ezeket az áramszolgáltatókat egy kicsit jobban átláthatóvá tegyük, egy kicsit transzparensebbé tegyük. Sajnálatos módon ezek a cégek ma a fogyasztók számára nem igazán átláthatók, sőt, azt kell mondanom, hogy a szabályozó hatóság számára sem mindig teljesen átláthatóak. Mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az MVM beszállása ezeknek a cégeknek a működését javítsa, és nem utolsó sorban, ahogy említettem, komoly profitot kívánunk ebből termelni. A fogyasztók nem fognak észrevenni komoly változásokat, nincs is értelme ezeket a cégeket átnevezni, vagy egyebek, hiszen ezek óriási hagyományokkal rendelkező vállalatok, az Elmű, vagy akármelyikre gondolunk. Nem is kell ezekben ilyen dolgokra gondolni, itt inkább arra kell gondolni, hogy ha az MVM egy tulajdonos, akkor a fogyasztók azt fogják látni, hogy versenyképesebb lehet a kiszolgálás, az európai versenytársaikhoz képest a vállalkozások jobb, vagy adott esetben versenyképesebb áramot tudnak megkapni.
Mi lehet a cél egyébként? Ugye azt mondta, hogy egyenlőre kisebbségi tulajdonrészekről van szó. Mi az, amit maximálisan, vagy legfeljebb szeretnének elérni?
A maximumot azt most nehéz meghatározni, mert ez két félen múlik, ugye, hogy mennyire engedik be az MVM-et. Én azt gondolom, hogy amiben érdemes gondolkozni középtávon, az egy 25% plusz 1 szavazat, de én nagyon örülnék akár egy 49%-nak is, de még egyszer mondom, ezek inkább ilyen középtávú elképzelések, és itt csak partneri alapon szabad előre haladni. Tehát ez semmiképpen nem lehet egy erőszakos vásárlás, vagy egy erőszakos húzavona. Az MVM-re ez nem is jellemző. Az energetikára ez soha nem is volt jellemző Magyarországon. Mi itt nagyon barátságosan és professzionális együttműködésen alapon akarunk előre jutni ezekkel a privatizált cégekkel. De mondom, úgy érzékelem az elmúlt két év során, hogy ebben ők maximálisan partnerek.
Ha már itt az MVM stratégiája szóba került, túl ezen, tehát az áramszolgáltatói érdekeltségek megszerzésén kívül, mik a legfontosabb elemei az MVM stratégiájának?
Az MVM stratégiájának a központjában mindenek előtt az ellátásbiztonság áll, hiszen azzal, hogy az MVM-nek már nincsen ellátási kötelezettsége, mint a régi regulációs rendszerben, azért, mint a legnagyobb magyar árammal foglalkozó, energetikával foglalkozó cégnek van ilyen felelőssége, különösen mint állami vállalatnak. Az ellátásbiztonságot pedig csak úgy lehet megteremteni, hogyha az ellátó lánc minden elemébe komoly beruházásokat végzünk. Az egyik ilyen fontos terület az átvitel, tehát a villamosenergia szállítása a nagy feszültségű hálózaton, az országos gerinchálózaton. Ebbe a következő néhány évben több mint 100 milliárd forintot ruház be az MVM egyik leányvállalata, a Mavir. Ezt a közelmúltban hagytuk jóvá, és ehhez az MVM forrásokat is biztosít nekik. A másik ilyen nagy szegmens a termelés. Itt arra törekszünk, hogy minél diverzifikáltabb portfólió jön létre. Megint csak az elmúlt 15 év tapasztalata az, hogy azok az országok nagyon sérülékenyek, ahol az energiaellátást egy bizonyos energiahordozóra helyezik rá. Ha ez csak gáz, akkor nagyon ki vagyunk szolgáltatva az importnak és a gázármozgásoknak. Ha ez csak szén, akkor nagyon ki vagyunk szolgáltatva a CO2-nek és a bányászatnak. Szóval ezt egészséges diverzifikációban kell megtenni, és ezért az MVM 3-4 nagy fejlesztést is elindított ezeken a területeken. Ugye a Mátrában próbálunk egy új lignit-erőművet építeni, a Bakonyban egy új gázturbina rendszert, Pakson ugye az új blokkot, illetve a teljesítménynövelést. Tehát minden olyan területen próbál az MVM terjeszkedni, ahol ezt a versenyképes termelést meg tudjuk valósítani. Nem utolsó sorban marad a kereskedelem és az egyéb beruházásaink, amelyek nagyon jövedelmezőek. Ezeket mindenképpen kiemelten kezeljük, hiszen az állami tulajdonos nem csak azt várja el tőlünk, hogy ellátásbiztonság legyen, hanem hogy komoly nyereséget is meg tudjunk termelni.
Ugye említette Paksot, és az elmúlt hetekben, hónapokban számtalan döntés született Pakson és az MVM igazgatóságában, közgyűlésében is, különböző más szervezeteknél is. Van egy olyan értelmezés, hogy gyakorlatilag ez a projekt már sínen van, tehát gyakorlatilag visszafordíthatatlan, hogy Pakson új blokkok fognak épülni. Mennyire igaz ez? Tehát valóban ez már egy eldöntött kérdés? lefutott meccs?
Nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, illetve a megjelent sajtóhíreket. Szakemberként én azt remélem, hogy egy új paksi atomerőmű, vagy egy új blokk, vagy blokkok építése, ennek a folyamata már nem visszafordítható. Ezt energetikai szakemberként mondom. Azt gondolom, hogy az országnak elemi érdeke az, hogy a következő 60 évben versenyképes atomenergiát tudjunk előállítani. Nem szabad elfelejteni, hogy az új blokk optimális esetben is csak 10-12 év múlva tud ugye indulni, mármint a termelésben. A jelenlegi paks pedig meg fog állni. Nagyon dolgozunk az üzemidő hosszabbításon, de akkor is a 30-as évek környékén meg fog állni. Tehát, hogyha nem fejlesztünk, akkor nagyon gyorsan elérhet oda az ország, hogy nem lesz atomerőműve, ami a jelenleg ismereteink szerint egy horrorisztikus áremeléshez vezetne, és egy nagyon komoly importfüggőséghez. Tehát az atomerőmű építés az egy kulcskérdés. Én azt remélem, hogy ez már nem visszafordítható, különösen azután, hogy a Magyarország gyűlés 95%-os szavazattöbbséggel ezt támogatta. Amiben viszont pontosítanom kell, az az előkészületeknek a menete és a meghatározottsága. Az MVM szervezete, paksi atomerőmű munkatársai, kb. 100 ember dolgozik ezen most itt az országban. Az elmúlt másfél évben egy új projektet indítottunk erre, és ezek a kollégák 10-12 területen próbálják ezt a munkát előrevinni, legyen az hálózati munka, legyen az kereskedelem, finanszírozás, környezetvédelem, Duna, hűtési rendszerek, tendereztetés és így tovább. Amiben döntések születtek, azok minden esetben egy ilyen recept jellegű döntések, egy ilyen milestone jellegű döntések, hogy hol van ért el a munka, és merre felé kéne tovább menni. Semmilyen olyan determináció nem született, ami a következő évek mozgásterét szűkítené. Ne felejtsük el, hogy ezt a munkát még 10-12 évig végezni kell, ami alatt körülbelül 3 országgyűlési választás várható a jelenlegi alkotmányos rendszerén. Tehát mindenképpen el akarjuk azt kerülni, hogy ez a projekt ilyen determinációknak, vagy ilyen elkötelezettségeknek legyen kitéve. Viszont a munkát folytatni kell, és nyomni kell előre, mert ha most nem végezzük, és nem kezdjük el, akkor folyamatosan csúszás van, és az nagyon sok pénzbe kerül.
Mikor kell az első olyan döntést meghozni, hogyha ebben az ütemben halad az előkészítés, ami már visszafordíthatatlan, itt például a főberendezések szállítójának a kiválasztására gondolok, amelyről ugye szintén tárgyalt a napokban, közelmúltban az MVM közülése?
Az első visszafordíthatatlan döntésre a jelenlegi tervek szerint 2011-ben kerülne sor. Addig engedélyeztetés folyik, ez szerte a világban ez a legnagyobb munka. Tehát egy atomerőmű építésnél az engedélyeztetés az a legnagyobb volumenű feladat. 5-6 évbe is beletelik, mire egy új blokkot engedélyeztetni lehet. Ezt a munkát végezzük most, ezekről hozunk döntéseket. Ez nyilván pénzbe kerül, de ez semmilyen determinációt nem jelent, hiszen itt egy új létesítménynek az engedélyeit próbáljuk kicsikarni a rendszerből. Érdemes megjegyezni, hogy ez a munka például olyanokba is belemegy, hogy Magyarországon 78 jogszabályt kell módosítani ahhoz, hogy egyáltalán egy atomerőt el lehessen kezdeni építeni. Tehát mi olyan munkákat is végzünk, hogy ezeknek az új jogszabályoknak a feltérképezése, kodifikációja, javaslattétel, hogy amikor egy parlament ezzel foglalkozni tud majd, akkor már lehessen tudni, hogy milyen témákban kell majd dönteni. Azt gondolom, hogy az első komoly elkötelezettségek azok 2011 derekán inkább végén fognak megtörténni.
Ugye itt lesz néhány év, esetleg egy szűk évtized, amikor a jelenlegi blokkok is működnek, mégis esetleg egy új blokk is fog már működni, ami nyilván azt jelenteti, hogy a nukleáris energiatermelésnek a részesedése az a jelenlegi szinttől egy picit meg fog emelkedni. Nem tartja ezt veszélyesnek önmagában az, hogy egy forrásra egy ilyen 40%-ot meghaladó nagyságrendű arány fog jutni egy átmeneti időszakban?
Én azt remélem, hogy az átmeneti időszak egy nagyon jó időszak lesz, mert hogyha az atomenergia részaránya megnövekszik, akkor ez mindenképpen pozitív lesz az ország szempontjából. Ne feledjük el, hogy például Franciaországban 80%-ot meghaladja az atomenergia termelésnek a részaránya. Cseheknél is nagyon magas, szlovákoknál is viszonylag magas. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy pozitívum lesz, mint egy negatívum. Lehet, hogy az ország akkor majd úgy dönt a 30-as évek derekán, hogy a jelenlegi régi Paks helyett is épít majd egy újat, és ezáltal ezt a párhuzamosságot folytatja. Nem lesz túl nagy kitettség, hiszen azt tudni kell, hogy az atomerőművek fűtőanyaga az egy olyan energiahordozó, amit szerte a világból be lehet szerezni. Nyilván egy atomerőmű rááll egy bizonyos üzemanyag típusra, és egy szállítóra, mert ennek nagyon nagy a költségei, még ezt kifejlesztik, de ad abszurdum, ezt bárhonnan meg lehet venni. A paksi atomerőműnek is voltak nagyon komoly ajánlatai, például Angliából, Nagy-Britanniából, alternatív szállításra. Tehát Magyarországon ez semmilyen elkötelezettséget nem jelent, mindig onnan kell venni a tüzelőanyagot, ahol a legolcsóbb.
A másik ilyen nagy projekt ugye a Mátra, a hazai lignit bázison építendő mátrai fejlesztés, és ennek az előkészítésében hol tartanak?
Kicsit szomorú vagyok, mert a mátrai erőmű projekt néha kritikai hangokat kap, de ezek a kritikai hangok semmiképpen nem az energetika iparágból származnak. Tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak egyetlen energiahordozója van itt a saját területünkön, és ez a lignit. A felméréseink szerint több mint 100 évre elegendő az a lignit bázis, ami rendelkezésre áll. Itt sem úgy épül egy új erőmű, hogy bővülünk, hanem két meglévő blokkot próbálunk meg lecserélni. Ezek a blokkok 70-es években épültek, tehát mára eléggé elavultnak tekinthetők. Az új mátrai blokkunk ezeket váltaná ki, majdnem kétszer akkora hatásfokkal. Tehát ugyanannyi lignitből durván kétszer annyi áramot tudunk majd termelni, és pontosan emiatt ugye jóval kisebb szennyeződés keletkezik, akár levegőterhelés, akár egyébről beszélünk. A harmadik fontos dolog a mátrai projekttel kapcsolatosan az az, hogy nagyon sok embert foglalkoztat. Jelenleg is a beszállítói körrel együtt 10 000 emberről beszélünk ott a gyöngyösi, visontai régióban, ami gazdaságpolitikailag sem egy elhanyagolható kérdés, és az országban a paksi atomerőmű mellett hát ez az erőmű termeli a második legolcsóbb áramot. Úgyhogy erre én nagyon sokáig számítanék.
Hogy haladnak az előkészítéssel? Ugye ez látszólag egyszerűbbnek tűnik, mint egy nukleáris erőműnek az engedélyeztetése, valószínűleg rövidebb idő is.
Ez jóval rövidebb, de azt látom, hogy az EU-s beszerzési szabályok, a magyar beszerzési szabályok miatt nyilván ez sem túl gyors. Kb. 5 éven belül lehet egy ilyen blokkot megépíteni. Mi úgy számolunk, hogy 2014-15 környékén már üzembe állhat.
Ön nem említette, de ugye az MVM a közelmúltban vásárolt szélenergia termelő kapacitásokat. Ennek hol a helye az MVM portfóliójában? Látszólag ez egy testidegen elem.
Az MVM nem maradhat le az európai versenyben a megújuló energiaforrások területén sem. Nem lehet azt megtenni, hogy csak a hagyományos iparágakban, hagyományos energiahordozókban fejlesztünk. A szélerőművünk, amit a közelmúltban megvásároltunk, az egyik legmodernebb Magyarországon, és a termelési adatait tekintve a versenytársainál többet termel, tehát az ugyanilyen méretű erőművek, ugyanilyen méretű blokkok kevesebbet termelnek Magyarországon, ennek csak egy oka van, ez egy jó szélcsatornában fekszik, Sopron mellett. Tehát egyrészt az Európai Uniós célkitűzés ugye 20%, a fogyasztásunknak a 20%-át meg kellene termelni megújulóból. Hát ettől még Magyarország nagyon messze van, sajnos az MVM is nagyon messze van, tehát valahogy el kellett ezen indulnunk ezen az úton. Ez egy nagyon szép kis ékszer, egy kis gyöngyszem ez a szélerőmű park. Természetesen a mi hagyományos termelő portfóliónkhoz képest nem jelentős, nem óriási a termelése, de minden esetre egy nagyon jó kezdet. Megtanulják a kollégáim, hogy kell egy ilyen szélparkot működtetni, hogyan kell fölépíteni, mik a tapasztalatok, mert azért ez egy teljesen más szakembergárdát igényel. Nem utolsó sorban persze PR célokra is nagyon jól felhasználható. Az új logónkon, mármint úgy értem, hogy az új webdesignokon, az új megjelenéseken próbáljuk ezt szerepeltetni. Azt gondolom, hogy ezt a fogyasztók értékelni fogják.
De hogyha megújul energia, akkor miért pont szél? Ugye a szélenergia Magyarországon az, ami talán a leginkább megosztja a szakmai közvéleményt, és talán a civileket is. Nehezen kezelhető, nehezen szabályozható, nem nagyon fér meg a rendszerre, ugye leginkább ezeket szokták emlegetni.
Nem tudom, hogy ez osztja meg a legjobban a közvéleményt. Én a biomasszának sem vagyok a legfeltétlenebb híve akkor, hogyha biomasszát erdőirtással termelik meg. Ugye ennek is nagyon sok kritikusa van. A biomassza is csak akkor ér valamit, hogyha ez újra termelődő erdőből vagy mezőgazdasági hulladékból származik. A szélerőműveknek is vannak pártfogói ellenzői. Tudomásul kell venni, hogy a megújuló technika, megújuló energia termelésnek a technikája az itt tart. Hát nem véletlenül küzd az egész Európai Unió ezzel a problémával. Ha csettintenénk egyet, és holnap megújulóból kellene elállítani a villamos energiát, akkor nagyon nagy bajba kerülne nem csak az ország, hanem egész Európa, mert pont háromszor annyiba kerülne az áram.
Innen folytatjuk a beszélgetést az Aréna ma esti vendégével, Márta Imrével, a villamosművek vezérigazgatójával. Tartsanak velünk továbbra is!